Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a nézőket is. Mai vendégem, beszélgető társam Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatója. Tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Néhány héttel ezelőtt Zambó Péterrel beszélgettünk arról, hogy az idei aszály az milyen súlyosan érintette az erdőket. Személyes élményemet osztottam meg vele, hogy a Dunáról nézve evezés közben láttuk a Pilisi Park erdei részét, és már augusztusban nagyon csúnya, barna foltokat lehetett látni, mint hogyha megégették volna, mint hogyha egy lángszóróval megégették volna azt az erdőrészt. Mondta, hogy igen, hát a csapadékhiányos időszaknak ez a következménye, de talán tavasszal majd ezek a fák még kihajtanak. Lehet tudni már, hogy mekkora akár? Okosabbak vagyunk most így november elején, mint augusztusban vagy szeptemberben voltunk?
Van egy kis remény, azt kell mondanom. Ugye mi nem a Dunáról, hanem a műholdakról vizsgáljuk ugyanezt a problémát. És,
hát nekem nincs műholdam.
Hát igen, 10x10 méteres pixelekre, gyak legyedi fákra vonatkozóan automatizáltan nézzük azt, hogy milyen a fotoszintézis, mennyire zöldek a növények.
10x10
méter. Vagy hát, amikor országos léptében, akkor 250, de rá tudunk menni akár egyedi fára. Tehát ilyen szintű infrastruktúrára rendelkezésre, hogy ezt az erdő nyelvére lefordítsuk, és ez rendelkezésre lépkedik. Ez egy TEMRA program, ami...
No, és mit mutatott ez a műhold?
Hát azt mutatta, hogy júniusban indult a baj. Tehát és akkor lehetett látni országosan, és statisztikával, és Magyarország valamennyi erdélyét is figyelembe véve láttuk azt, hogy néhány százalékról pont az augusztusi végi időszak volt a mélypont, ha szabad így fogalmaznom, az erdőknek 30-40 százaléka károsodott olyan mértékben.
30-40 százalék, az iszonyon nagy
szám. Mi nem merjük azt mondani, hogy aszálykár és hogy ezek elpusztultak. A remélre az ad okot, hogy szeptemberben, amikor a csapadékosabb időszak újra elindult, akkor láttuk azt, hogy ez a hatás, mint hogyha újra kizöldítette volna, és akkor újra csökkentek azok a területeknek az aránya, ahol azt láttuk, hogy nagyon nagy a baj.
Tehát, mintha életre kelt volna?
Új hajtások jelentek meg. Egy picit zöldebbé vált az erdő felülről, ugye a műholdak perspektívájából, amit viszont adott egyedi szintig tudunk érzékelni.
Ez mindenképpen jó hír. Hát aztán nyilván tavasszal látjuk, amikor
műholdak alapján újra
kizöldülnek a fák, reméljük, hogy kizöldülnek ezek a fák, akkor tudunk erre a kérdésre, vagy tudnak önök erre a kérdésre véglegesen válaszolni. Ugye önök több tanulmányukban is írták azt, és történelmi távlatban, 1000 éves, tehát akár az államalapítást nézem, akár az utolsó jégkorszakot nézem, írják azt, hogy ahogy a klíma változott, úgy változtak az erdők is Európa szerte. Változott az összetételük, és hogy ez a folyamat, írta ezt ön az egyik tanulmányában, hogy ez ma is zajlik, de a sebessége a korábbihoz képest jóval nagyobb. Mekkora ez a különbség, ez a sebességkülönbség a korábbi évszázados, évezredes változáshoz képest?
Hát ugye ez egy nagyon fontos kérdés, mert a klímaváltozásról beszélünk, és nagyon gyakran megkapjuk nagyon jól képzett, mondjuk körzető kutatóktól, tudósoktól, hogy bezzeg az előző évmilliókban is volt klímaváltozás, meg volt változás. Hát ez természetes dolog. Az lenne furcsa, hogyha statikus világban élnénk. Csak ennek a sebességét nem mondjuk meg, és ugye főleg minden szakmának, így az erdészeti szakmának is definiálnia kell, hogy mi ez a sebesség, ami az adott élőlényekre, most én mondom, a tölgyeinkre, bükreinkre érvényes. És az utolsó jégkorszak utáni nagyon intenzív, gyors felmelegedéshez képest mondom azt, hogy most százszoros sebességű folyamatok zajlanak.
Százszoros.
Ezt abból lehet szépen meghatározni, hogy a jégkorszaki refugium területek, mondjuk a tölgyeink esetében a kultikus növényünk a legmagyarabb növények egyike, az olasz Csizma sarkában, a görög szigetek délebbi régiójában, a Kaukázusban és a hiszpán félszigetnek a déli csücskeiben maradt meg. Amikor ugye a jég visszaszorította ezeket a természetes populációkat. Az is egy nagyon gyors, drasztikus változás volt. Elindult egy gyors felmelegedés, és 12 év után tudjuk a pollenadatokkal nagyon szépen precízen követni, hogy a tölgyek hogyan hordították meg újra Európát.
Tehát visszajöttek tulajdonképpen délről.
Igen, csak nem úgy lépegetve, mint ebben a filmben, ami egyébként egy nagyon jó metaforája annak, hogy az erdő is vándorol, csak az emberi időlépték az más, mint a tölgyeknek az időléptéke. Itt néhány ezer év alatt tudtak a jégkorszaki refugiumból, a meredékhelyekről, az olasz Csizma sarkából elérni akár Skandináviáig. Tehát most Svédország déli részén vannak tölgyek. Most ebből kiszámoljuk, hogy hány év alatt hány kilométert tette meg, akkor egy sebességet tudunk definiálni. 5 km per évszázada.
5 km per évszázad. Tehát 100 év alatt tudtak lépegetni, most maradjunk a lépegetésnél, képetesen lépegetni ezek az erdők, tehát tudták a területüket, a terület határát feljebb tolni.
És ezt nagyon szépen precízen lehet látni a pollenadatokból például, de genetikai adatokból és sok minden másból. Hogyan történik ez? Például a szajkó összegyűjtés egy tartalék raktárat hoz létre, és abból egy újabb erdőfolt alakul ki, utána pedig már pollennel nagyobb távolságokra is tud ugye, beporozni bizonyos fajok, mint pionírok, egy kocsányos tölgy, utána pedig a kocsányos tölgy pedig már beporzással veszi át a területet egy hűvösebb, magasabb hegységi viszonyok között, de ugyanígy a bükk és más őshonos növényünk is így emberi segítség nélkül elérte a skóciát.
Na most ez azt jelenti az előbbi adat, amit mondott, hogy felgyorsult ez a folyamat, tehát ha százszoros, akkor nem 100 év alatt nem 5 kilométer, hanem 100 év alatt 500 kilométer.
Ez a nagy baj. És 100 év alatt 500 kilométert egy faj magától nem tud megoldani. Ehhez kell az ember, az okos ember, ehhez kell a tudás. Azt szoktam mondani, hogy az okos emberen kívül maga a növény a megoldás, az ilyen típus nagyon gyors változással, és mit kell tennem? El kell mennem 500 kilométerre, össze kell gyűjtenem a szaporítóanyagot, a makkot, a csemetét, és ide kell hoznom. És ebben az esetben ezt a spontán folyamatot lekövetve egy emberi segítséget nyújtva az erdőnek, és ezek a segítséget jellemzően a felújulási, felújítási időszakokban lehetséges, amikor még van alkalmunk arra, hogy pozitív irányba segítsünk. Most nekünk délkeletre kell mennünk, Dél-Románia, Észak-Bulgária, vagy éppen a balkáni országokkal keresünk a kapcsolatot szakmai alapon, mert azt látjuk, hogy ha oda megyünk és idehozunk anyagot, akkor 50-100 évet tudunk ugrani az időben. És addig nagyon sok minden történhet.
Ugye ez azért történik, mert önöknek 50-80 évvel előre kell gondolkodniuk. Tehát azt kell, arra kell gondolniuk az erdészeknek, hogy a most telepített erdő majd milyen klímaviszonyok között fog felnőni, és milyen lesz a klíma feltételezhetően 50-80 év múlva, amikor ezek a fák igazából nagy lombú vagy vágás érett fává növekednek. Ezt kell előre látniuk, igen, igaz?
Ez a szakmánknak a kulcs az, hogy mi nem egy évben, két évben, akár úgy is, mint a mezőgazdászok, vagy bármi más szakma, hanem évtizedekben vagy száz évben kell gondolkodni, és ezt hozta létre egyébként a fenntarthatóságot, mint alapelvet a szakmában. 300 éve ugye Hans von Carlowitz, 200 éve oktatjuk, szoktam mondani, 100 évet csináljuk. Tehát 100 év olyan gazdálkodást folytatunk, ami legalább 100 éves időléptékben gondolkodik előre. Ez azt jelenti, hogy 3-4 erdészgeneráció munkáját hangoljuk össze, mire jutunk a végtermékig. Mondjuk egy professzionálisan megtermelt olyan tölgyünk, amilyen semmilyen göcs nincsen, amihez gyertyát használunk, és hosszú-hosszú gyirítési módszerekkel és egyebekkel érjük azt el önkorlátozó módon, hogy a mostani erdészgeneráció köbméterenként 2000 eurónyi értéket állítson elő. Mert ezek ilyen értékes faanyagot jelentenek.
Hadd idézek egy tanulmányból kicsit több lesz, mint három mondat, de három gondolatot. Mozgó célpontra lövünk, vagyis folyamatosan változó feltételekre kell meghatározni az adott területen alkalmazható fafajokat és a fafajokon belüli szaporítóanyag forrásokat. Ez kapcsolódik az előző gondolathoz, amit mondott, hogy Románia, Bulgária tájékáról kell majd szaporítóanyagot szerezniük, hogy lényegében ezt a gyors változást egy kicsit le tudják követni. A második gondolat, nem szabad minden áron, hektáronként, milliós költséggel és akár többször is sikertelen nekirugaszkodással erőltetni azoknak az erdőknek azonos fafajjal történő felújítását, ahol már most tudjuk, hogy megszűntek, vagy a következő néhány évtizedben meg fognak szűnni az életfeltételei annak a fafajnak. Az őshonos erdők helyett tehát azonnal más, szárasság tűrő fajokat kell telepíteni. Ehhez hozzáteszik még, mert egyébként most mindenki a szívéhez kapna, különösen a környezetvédők, hogy őshonos fafajokon belül is óriási a mozgástér, tehát nem arról van szó, hogy most akkor eukaliptus kell telepíteni Magyarországra, hanem a szárasság tűrőbb őshonos fajokból kell kiválasztani majd a következő telepítéseknek az alanyait. És a harmadik mondat, nincs időnk arra várni, hogy a természet majd valahogy megoldja, ahogy tette ezt eddig is, hanem az ismeretek birtokában előrelátóan kell cselekedni. Ez szintén kapcsolódik az előbb elmondottakhoz. Na ez a három idézet, amivel szeretném tovább lendíteni a beszélgetést.
Azt kell mondom, hogy ezek a legprogresszívebb, legújabb eredményeink, és örülök neki, hogy ezek így most előkerültek, mert szeretném megértetni akár a természetvédelemmel, akár azokkal a laikusokkal, hogy ezek nem ördögtől való dolgok. időnk nincsen. Hiába vagyunk jó úton, de akkor is elüthetnek, hogyha nem haladunk elég gyorsan. Felismerjük azt, hogy van klímaváltozás, és valamit tenni kell, de akkor a tevékenységet azonnal indítani kell, és nem úgy egyébként, hogy ledaráljuk az őshonos tölgyeinket, bükkjeinket, és helyette valami majd eukaliptuszt ültetünk. Pontosan az a lényeg, hogy a bükk, tölgy és más őshonos növényünknek az teljes európai elterjedési területe rendelkezésre áll. Viszont van egy mesterséges határa, Magyarországnak a jelenlegi határa. És ezt most mi természeti törvényként kezeljük, holott a természeti törvény az lenne, hogy mondjuk van egy Kárpát-medence, vagy van egy ökológiai egység, amiért a tölgyeknek az élőhelye volt, és lenne, hogyha mi, hogy mondjam, nem piszkálnánk bele ezekbe a nagy rendszerekbe, és nem okoznánk egy drasztikus 10, de inkább 100-szoros sebességű folyamatot. Tehát ez természetes szelekciós folyamatok révén nem tud alkalmazkodni a tölgy, mondjuk legyen a kocsánytalan tölgy. Hanem akkor ezt a segítséget kell nyújtanunk, hogy oda megyünk, ide hozzuk, és ez megvannak a döntés támogatási eszközeink. Ez azt jelenti, hogy talaj, annak a mélysége, fizikai félessége, hidrológia és a klíma, ennek az öt tényezőnek a szorzata meghatározza egy adott fafajnak és azon belül a származásnak a működőképességét. Ez az információ rendelkezésünkre áll. Akkor ezt az információt időben is előre vetítve adott helyszínre is meg tudjuk mondani. Akkor ezt használnunk kell, ezt a tudást. Tehát ez a mi felelősségünk, hogy ezt elmagyarázzuk, türelmesen, akár sokszorosan, hogy ez nem egy nagyon erős gátnak a fölszakítását jelenti, hogy az őshonosság kritériumát fölszakítjuk, hanem azt még az őshonosságnak a kritériumát tágabban kell értelmezni, a bükk a tőlünk délre, délkeletre lévő európai térségben sokkal szárságtűrőbb helyeken él most, mint Magyarországon, akkor ezt a szaporítóanyagot, ezt a természeti erőforrást, ezt a genetikai erőforrást, ezt hasznosítanunk kell.
És ez, amiről az imént beszélt, ez most már egy folyamat, vagy ez még csak egy terv, ez egy kutatási elképzelés, tehát vagy már elkezdték ezt a munkát?
Ez most már a gyakorlat.
Ez már a gyakorlat?
Olyan szinten, hogy van például európai uniós támogatás arra, hogyha valaki jó helyre viszi a szaporítóanyagot az intézetünknek a minőségbiztosításával, tehát mi kipipáljuk, hogy igen, ez az X koordináta, Y koordináta átvitel, ez egy ember által segített mozgatás, akkor 100 kg mak kért cserébe kb. 1000 eurónyi plusz támogatást kaphat a gazdálkodó. Ez rendelkezés áll, a tudás rendelkezés áll. Önkritikusan azt kell mondanom, hogy azonban egy nagyon fontos lépés még mindig hiányzik, még pedig az, hogy mi létrehozzunk egy olyan, akár mondani egy logisztikai bázist ebben a régióban, tőlünk délre, délkeletre, legyen Bulgária, lehet Szerbia, lehet Észak-Macedónia, mert ez az irány. Lehetne akár még Törökország északi része is, ahol mi ezeket összegyűjtjük, betároljuk, jó minőségbe eltároljuk, és heti rendszerességgel Magyarországra szállítjuk, vagy Európa többi országába szállítjuk, mert ez nem magyarországi probléma. Tehát ugyanúgy jönnek hozzánk a francia és tőlünk észak-nyugatra lévő államnak az erdészei, tanulmányokat szervezne, a francia állam erdészet, 6 tagú delegációt menesztett Magyarország. Mi úgy gondolták, hogy sokkal szárazságtűrőbb, mondjuk molyhos tölgyek és egyéb tölgyeink vannak, amiket ők szeretnének egyébként egyre szárazabb és egyre jobban kiszolgáltatott helyzetben lévő erdéknek a mondjuk egy vérfrissítésére használni. Ez nem azt jelenti, az újulatot megszüntetjük, kikapáljuk, leradírozzuk, hanem azt jelenti, hogy azt kiegészítjük ilyen típusú szaporítóanyaggal. És ebben Magyarország lehetne egy ilyen innovációs központ Európa erdőinek a megmentése kapcsán. Tehát amikor én erre gondolok, hogy kell egy magközpont, szaporítóanyag központ, akkor én Európa valamennyi erdélyre gondolok, hiszen ha megmentünk 1 hektár erdőt tőlünk észak-észak-nyugatra, akkor az ugyanolyan pozitív hatású a klímavédelmi szempontból, mint ha Magyarországon végeznénk ugyanezt.
Na, ide még majd szeretnék a beszélgetés végén visszakanyarodni, de előtte még egy leágazás. Ugye beszéltünk arról, hogy az a teendő, hogy az őshonos és szárazság tűrő fajokat telepítsünk. Ugye az az idézet, amit olvastam, hogy fölösleges újra és újra neki rugaszkodni és sok millió forintot elkölteni olyan erdők telepítésére, amikről tudjuk, hogy nem fogják kibírni a megváltozott körülményeket. A második pedig, hogy a délről, amit említett, hogy a déli országokból, Balkánról, délről pedig megfelelő szaporítóanyagot szerezni. Ugye ma mindenki tudja, sokan tudják, hogy ez az erdőknek alapvetően a szén megkötő képesség szempontjából és az oxigén termelés szempontjából van, a látványon kívül, hogy jó leső érzés egyébként sétálni az erdőben, óriási szerepe. De azt kevesebben tudják már, hogy ugye a talaj is raktároz szenet, és a gyepek is raktároznak szenet. Sőt, a gyepeknek a raktározó, szénraktározó képessége az vetekszik az erdőkével. Most megint csak egy másik tanulmányukban olvastam, hogy az erdők szén megkötő képessége az annyi, hogy a magyarországi emisszió kibocsátásnak körülbelül a 11%-át kötik meg az erdők. Pontosan emlékszem a számra?
Ez nagyon jó idézet, így van. Pillanatnyilag így van. Európai léptékben is egy nagyon hasonló 10-11%.
Tehát 10-11%. Ehhez egy dolgot hadd tegyek hozzá, a hallgatók talán nem tudják, hogy az egyébként most ideiglenesen újra nyitott, amúgy bezárásra ítélt mátrai erőmű, az körülbelül ugyanennyi emisszióval rendelkezik. Tehát a mátrai erőműben, amikor elégetjük a szenet és energiát termelünk, akkor körülbelül ugyanannyi az emisszió, mint az összes magyarországi erd, amit meg tud kötni. Így azért, ez úgy azért elég, hogy mondjam, amikor először ezt az összehasonlítást láttam, akkor merbevágó volt. No, hogy egyetlen erőművünknek, igaz, hogy ez az utolsó szenes erőművünk, és az is igaz, hogy ezt be fogjuk zárni 5 év múlva, különösen, hogyha az energiahelyzet ezt majd lehetővé teszi, de hogy egyetlen erőmű kibocsátása az annyi tud lenni, és ezt gondolom nem csak Magyarországon van így a szenes erőműveknél, barna szén erőműveknél különösen, amennyi az ott lévő erdők szén megkötő képessége, azért az egy eléggé melbevágó adat.
Hát ez jelzi egyben ennek az erőműnek a korszerűtlenségét. Meg jelzi azt, hogy ezzel a szén témával foglalkozni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szén megkötés, ez egy végtelen piac. Mi erdészek büszke mondjuk azt, hogy mi nettó megkötők vagyunk, és hozzá tudunk járulni azokhoz a célokhoz, hogy legyünk 250 legyünk szén, semlegesek legyünk, klímasemlegesek, nevezhetjük bárminek. Ezt a leegyszerűsítem, ez szén gazdaság, szén háztartás, szén körforgalom, és mondhatnám azt, hogy hátad ülünk, és akkor mi megtettük, ami nekünk meg kellett tenni, büszkék lehetünk magunkra, de ugye amikor én arról beszélek, hogy előrelátóan kell vizsgálnunk, és mozgó célpontra lövünk, akkor azt kell mondanom, hogy ha nem teszünk semmit, az erdők akár kibocsátóvá is válhatnak. Éppen a szárazodás, éppen a kedvezőtlen feltételek miatt, éppen olyan esetleg szabályok miatt, hogy oda is bükköt kell telepítenünk, mert tudjuk, hogy nincsen bükkös élőhely, nincsen bükkös páratartalomnak megfelelő klímazóna, amit mi nagyon precízen tudunk definiálni. És ott, ha elpusztul a növény, elkezd száradni, a mikroorganizmusok gyakorlatilag CO2-t alakítják át a szerves anyagot. Tehát ugyanúgy lassú égéssel egy mátraerőműnyi szenet tudunk kibocsátani, ha akarunk, ha nem teszünk semmit. Tehát ez kell egy előlátó, okos, szakmai, megalapozottságú munka, ami azért furcsa és érdekes, mert az erdészetben nem egy év alatt dőlnek el a dolgok, hanem sokkal nagyobb a tudományosan megalapozott tényeknek a jelentősége, mert hogyha valamit csinálunk, az csak 10-20-30 év múlva fog kiderülni, hogy az jó vagy nem. Tehát ez a kísérleti alapú, tudományos alapú, modellezés alapú és együttműködéseken, akár nem szóval együttműködésen alapuló gazdálkodás az, ami különlegessé teszi szerintem ezt a szakmát.
És akkor itt kanyarodnék vissza a szaktudáshoz. Szintén az önök anyagában olvastam, hogy az ENSZ tudományos tanácsadó testületének, az úgynevezett IPCC-nek a jelentését, abban az szerepel, hogy az ő mérésük, becslésük szerint körülbelül 1 milliárd hektár leromlott, ezt a jelzőt használ, vagy ezt a szót használták, leromlott erdő van szerte a világon. Ha ez így van, nyilván ezeket fel kellene javítani. És ha látjuk Ázsiában, Afrikában, részben Dél-Amerikában zajló folyamatokat, mi mindig felégetik az erdőt, utána rövid ideig művelik a talajt, de miután rosszul művelik a talajt, a talaj az elhasználódik, utána se erdő nincs, sem művelhető talaj, jön a degradáció, és lényegében ott egy ilyen sivatag keletkezik. Tehát itt tennivaló van bőven, és az a kérdés, hogy a magyar tudás, amire utalt az elején, hogy itt azért mégiscsak egy komoly tudásbázis fölhalmozódott, és több száz évre visszamenő ez a tudás, ezt tudnánk hasznosítani nem csak Magyarországon, és nem csak Európában, hanem a világ más részén is? Van erre igény? Van erre lehetőség?
Óriási igény van rá. Személyes tapasztalatból mondom azt, hogy Dél-Amerikában az emberek is úgy érzik, hogy rosszul gazdálkodnak az erdővel, és enyhe, hogy mondjam, olyan módon közelítik meg, hogy igen, de nincs más, nincs tudásunk hozzá, hogy az erdővel gazdálkodjunk. A tiltás nem megoldás. Én ezt szoktam mondani. Tehát ha megtanítjuk őket egy fenntartható, ezt úgy hívják, hogy kicsi belenyúlással, és nagyon, hát igen, ez majdnem ilyen szálló jellegű gazdálkodást lehet kialakítani, amit erdőgazdálkodásnak nevezünk a trópusokon, ez lehetséges. A másik pedig a mezőgazdaságra az a megoldás, hogy fákkal együtt kell gazdálkodni, ez az agrárerdészet. Nincs más megoldás. Az Amazoni medencére hosszú távon csak ez az egy fenntartható módszer van, és a szaktudásunkhoz, amit mondhatok, az, hogy a nagykövetségek, mind a kolumbiai, mind az ekvádori, most már a perui nagykövetségünkkel, sőt, Brazília, és hát Francia Guyana, bár európai tagország, de onnan nagyon sok információ, ugye a francia tudáson keresztül, ebben a régióban, a magyar erdészeken keresztül vihető is van, például agrászati programunk Putumájóban, ez Kolumbia déli részen, ami magyar szaktudással 400 hektárnyi agrászati rendszert fejlesztettünk, hogy megtanítsuk az embereket úgy gazdálkodni, ami hosszú távon fenntartható, egyfajta demonstrációként. Ecuadorban ebben az évben tartottunk egyhetes amazoni fesztiválon előadásokat fenntartható erdőgazdálkodásról, és tele volt a terem, és nagyon sok kérdés merült fel, hogy tényleg lehet az erdővel gazdálkodni, mert pillanatnyilag az van, hogy tiltjuk, ami illegális irányba visz mindent. Ez a megoldás, hogy akkor kimerítjük a talajt, fölrobbantjuk azt a szenet, amit ez a rengeteg több millió ugye hektárnyi erdő tárol, a biodiverzitásról és sok minden másról nem is beszélek.
Hát igen, ez már egy újabb beszélgetésnek lenne a tárgya, de azért hallgatva, hogy mely országokban van nagy érdeklődés erre a tudásra, el szokták mondani, hogy lényegében a kanadai erdőket is a magyar erdészek mentették meg? El szokták mondani? Már hát, csak azért egy nemzeti önbecsülésünknek ez nyilván jó, a reputációnkat is egyébként nyilván a szakmai tekintélyünket is erősíti.
Így van, tehát hogy ez az 56-os forradalom után egy komplett erdőménykar hagyta az országot kényszerűségből professzorokkal együtt, és hát megalapították a British Columbia Egyetemen ugyanazt azt a magas szintű európai minőségű képzést, ami az akkori rendszertelen, majdnem csak ugye végtelen tengernek tekintették az erdőket. Kiderült az, hogy ezzel is tudatosan gazdálkodni kell, tervezni kell, és hát erre most még mindig emlékeznek egyébként a UBC-n, a világ egyik vezető egyetemén. De nem dőltünk hátra. Tehát ahhoz képest eltelt 60 év, és nagyon sok új változás van, például a klímaváltozás, amit az előbb szóba került. Például kiült az, hogy van az agrárerdészet, hogy az agráriumnak igenis szüksége van a fára. Magyarország talajnak rengeteg része, kb. 40%-a még mindig barna erdőtalaj alapú, és hogy Trianonnal beléptünk 10%-kal. Tehát ez azt jelenti, hogy kiirtottuk az erdőnk jelentős részét, és ahhoz képest van most 20%. Nem a barna erdőtalajokon egyébként, hanem a sziket, a homokot és egyéb más célra kevésbé használható talajokat kaptunk vissza, és van most 2 millió hektár erdőnk. De én azt mondom, hogy van egy újabb innovációnk, egy újabb ötletünk, hogy hogyan lehet az erdő bevinni például a városokba. Hogyan tudjuk élhetőbbé tenni azt a környezetet, ahol az emberek többsége ma már él. És ez egy sokkal nehezebb feladat, mint kín az erdőben, természetes környezetében foglalkozni az erdőkkel. Sokszor újra kell hangolnunk dolgokat, és hát látva itt Budapest környékén, hogy mekkora érdeklődés, és ez egy növekvő érdeklődés, nagyon pozitív irányban van az erdők iránt. És hát itt van a Pilisi parkerdő, itt vannak a környező hegyek, és én azt látom, hogy egészen máshogy kezdik kezelni ezeket az erdőket, nem úgy, mint egy gazdasági célú erdőt, hanem közcél, közérdek, közjólét, és egy rakás olyan új információ kezd bemenni a köztudatba, ami felülírja az 50-60 éves vagy 100 éves szabályrendszereket.
Egyébként mind a két feladat, különösen az utóbbi a városba bevinni az erdőt, ugye 2050-re 4-ből 3 ember városlakó lesz a mostani prognózisok szerint. Ez is egy emberes feladat, azt gondolom, ezzel megbirkózni. De a másik, amit említett, hogy akár Dél-Amerikában, akár Afrikában vagy Ázsiában, hogyha van tudás, vagy van igény, tehát Afrikában és Ázsiában, hogyha van igény Dél-Amerikán kívül is, hogy megmenteni az erdőket, gazdálkodni az erdővel, akkor lehet, hogy ha néhány év múlva beszélgetünk, bárhoz azt hiszem inkább néhány évtizednek kell eltelnie, hogy a sikertről számolhassunk be, de lehet, hogy akkor azt fogják mondani, hogy ugyanúgy a magyar erdészeknek köszönheti Ecuador, Kolumbia, Peru, esetleg Brazília, hogy megmentették a magyar erdészek az erdeiket, fenntarthatóvá tették az erdőgazdálkodást, mint ahogy ma a kanadaiak, és ez tényleg nem öndicséret, ez a valóság, a kanadaiak is mind a mai napig köszönik a magyar erdészeknek azt, hogy fenntarthatóvá tették az erdőgazdálkodást Kanadában. És ez nagy dicsőség. Én ehhez sok sikert kívánok önnek is, a kutatótársainak is, az összes erdésznek, aki ebben a programban részt vesz. A hallgatóknak megköszönöm a figyelmet, és a nézőknek is természetesen. Borovics Attilát hallották. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.